Önök továbbra is az Energiainfo, az Inforádió energiaipari magazinját hallják, amelyben most témát váltunk. Visszatérünk néhány percre elég a Robin Hood adóra. Itt van velünk a telefonvonalban László György, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének alelnöke. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Nemrégiben egy sajtótájékoztatón ön azt mondta egyebek mellett, hogy a Robin Hood adó egyik nagy erénye lehet, vagy az egyik nagy fontos hozadéka lehet az, hogy a távhőszolgáltató rendszerek, vagy a távhőfogyasztók a jelenleginél nagyobb mértékben részesülhetnek a kapcsolt energiatermelés előnyeiből, árelőnyéből.
Vannak benne olyan mondatok, deklarációk, amiben mi azt akarjuk hinni, hogy most egy paradigmaváltás van, tehát a kapcsolt energiatermelés hasznának a megosztását újra tárgyalhatjuk. Itt volt egy korábbi évtizedes gyakorlat, hát csak egy személyes példát mondjak, 1982-es jegyzetemet vettem elő, egyetemi jegyzetemet, ahol már így tanították a kapcsolt energiatermelés energetikai mutatóit. Ott is a hő az örökösen a háttérbe szorított vesztes volt, de akkor ez nem volt probléma, hiszen minden állami volt, a villamosenergiaipari tröszt az egy szervezet volt, a távhő kétharmados dotációban részesült, állami tulajdonú házak voltak, senkit nem érdekelt ez a kérdés. Ma viszont igen húsba vágva, amikor piac van, verseny van, nehéz helyzetben vagyunk, és azért azt látni kell, hogy a távhőszolgáltatás alapértelme az, hiszen van egy drágván kiépített és fenntartott vezetékhálózat, hogy olcsó hőenergiát szállítsunk el a fogyasztókhoz. Ha nem tudunk olcsó hőenergiát szerezni és azt elszállít a fogyasztókhoz, akkor ennek a rendszernek nincs létjogosultsága. Ez az olcsóbb hő energetikailag megvan, csak mi nem kapjuk meg gazdaságilag. Tehát az energetikai optimum nem esik egybe a gazdasági optimummal. És mi az a mi véleményünk, hogy ebben tettes társ volt a Magyar Energia Hivatal is, hiszen a korábbi években hatósági árakat állapítottak meg az erőművekre, az erőművi hődíjakat ők állapították meg, és mi a hosszú távú szerződéseinket, vagy középtávú, rövidtávú, ki milyen szerződést kötött, ezekhez tudta igazítani, ezek voltak az irányárak, és ehhez képest mindenhol elértünk árengedményt, hiszen a hosszú távú szerződés meg a banki hitelek fedezeté cserébe kaptunk engedményt, na de az valami kevés ahhoz. Hát csak egy konkrét példát mondjak, hogy villamos energiát előállítani olyan 35-40%-os hatásfokkal tudna kondenzációs erőműben. Az Európai Uniós direktíva referenciára hatásfok és 52%. Kapcsolt energiatermelés együttes hatásfoka 80%. Hőt viszont kazánokban 90%-on elő lehet állítani. Ma az a szisztéma, hogy a primer tüzelőanyagot úgy osztjuk meg a két termék között, ezáltal a költségét is úgy osztjuk meg, hogy az átlagos energetikai hatásfok arányában. Tehát a hőre is a 80%-os hatásfokot veszik, meg a villamos energia termelésre. És akkor gondolja el, hogy a 40% följavul 80%-ra villany oldalon, a hő pedig ilyen hatások elő tudnánk állítani kazánokban is. És ehhez képest, az alaphelyzethez képest kapunk valami kedvezményt. Mi meg azt gondoljuk, hogy lehetne egy másfajta megosztás is, hogy számoljuk a villanyt a 40%-os hatásfokkal, és a többi jut a hőre, akkor fele harmad ennyi lenne a hőár az erőművekből.
Világos. Tehát ön azt mondja, hogy tulajdonképpen, hogyha csak a műszaki tartalmat nézzük, akkor a hőszolgáltatás vagy a hőenergiatermelés az önállóan jobban megállna, mint az áramtermelés. Tehát gyakorlatilag az áramtermelőknek van igazából önökre szükségük, ezért nagyobb arányban kellene, hogy részesüljenek a jelenleginél nagyobb arányban a kapcsolt energiatermelés árelőnyéből.
Mi ezt állítjuk, bár azért ez ennél bonyolultabb, lévén, hogy a villamosenergiaiparnak, vagyis a magyar társadalomnak és minden társadalomnak környezetvédelmi szempontból szüksége van a kapcsolt energiatermelésre. A kapcsolt energiatermelő beruházás az, vagy berendezés beruházás az drágább, de ez egy örökös kérdés, hogy hogyan osszuk meg a hasznot. Mi azt mondjuk, hogy nincs értelme, hogyha mi nem kapjuk olcsóban a hőt, akkor az egész távhőnek így nincs értelme. Márpedig a távhőt erre találták ki annak idején is, és ezért fejlődik Nyugat-Európában, és ez a klíma probléma és a klímavédelem még inkább hangsúlyozottabbá teszi a távhő létjogosultságát, amely alkalmas arra, hogy különböző módon keletkezett hőenergiákat összegyűjtsön és elszállítson a fogyasztókhoz, úgy, hogy ott füstgáz kibocsátás nincsen. Tehát ha nem egy ilyen energetikai környezetben élünk, de közben ugye piac van, verseny van, mindenféle bonyolult szituációk vannak, ugye fogyasztóink olyan épületekben laknak, amilyenekben, ezekkel az épületek problémái is imázsban megjelennek a távhőszolgáltatáson. Mindenki köszönő szépen jól van, az egész energiaszektor van, mindenkinek van profitja, mindenki jól él, és a távhősöket meg mindenki szídja, mi vagyunk a vonal végén, mi azt gondoljuk, hogy most egy újraelosztásra lenne szükség, a pozíciók újraelosztására, és ennek megvan a célfüggvénye, a maga a klímavédelem, és ez zajlik ma az Európai Unióban. Az ottani jogalkotás ezt a logikát követi, mi azt mondjuk, hogy itt az ideje, hogy Magyarország is erre az útra térjen. Persze nyilván tisztában vagyunk azzal, hogy a jelenlegi pozíciók, van egy status quo, ami nekünk nem jó, a többieknek is valamilyen helyzet, ha mi innen mozdulni akarunk, az nyilván valakinek fájni fog. De mi azt mondjuk, hogy ezért van a kormány minden országban, hogy döntse el, hogy mi a társadalmi optimum, mi a legjobb a közösségnek, és olyan szabályozókat találjon ki, amelyből a kitűzött célok elérhetők.
Jó, hát itt azért két dolgot tegyünk hozzá. Egyrészt vannak Magyarországon olyan települések, ahol nemzeti tulajdonban vannak kapcsolt energiatermelő vállalkozások, és ők szolgáltatnak hőt, és vannak olyanok, ahol magánbefektetők tulajdonában vannak ilyen egységek, és ahol egyébként a távhő egy elismert, elfogadott rendszer. Tehát vannak települések, ahol ez jól működik, ez a társadalmi alkotás.
Alapvetően azt kell mondjam, hogy kifejezetten pozitív az 50 megawatt alatti kötelező rendszerben átvett villamosenergiára vonatkozó, kis erőművekre vonatkozó szisztéma, hiszen ott van egy nagyon jó villanyár a kötelező átvételben, persze ezt is sokan támadják. Ott mindig az a kérdés, pont amit ön említett. Ha ez a távhős cég maga épített, akkor minden haszon ő hozzá került. És ilyen értelemben ezért is pontosan tudjuk, hát kézzel fogható, tetten érhető, hogy mennyi az a pénz, hiszen vannak ilyen cégeink a magyar távhőszolgáltatásban, akik maguk megtehették. Viszont vannak olyanok, akik nem tehették meg, és vannak olyan cégek, ahol nagy erőművek vannak, azok nem tartoznak rendelkezés hatája alá, ott egész más árviszonyok vannak a villanyoldalon, ilyen például a budapesti távhőszolgáltató, és ott azért magasabb árak alakulnak ki.
És van itt még egy fontos kérdés, hogy ugyan arról beszélt, hogy ezeket az elosztási viszonyokat meg kellene, meg lehetne változtatni, most önök látnak erre egy alkalmas időszakot, de hát ugye itt azért korábbi polgárjogi szerződésekről van szó, tehát nem nagyon tudom én azt, de hát nyilván önnek erre elképzelhető, hogy van valamilyen javaslata, hogy ezeket a szerződéseket most vagy a kormány, vagy az energiahivatal hogyan tudná módosítani utólag, hiszen itt ugye befektetésekről beszélünk.
Én visszakérdezek, az hogy lehetséges az, hogy az összes hosszú távú villamosenergia szerződést felbontották egy EU jogszabály vagy irányelv alapján, azok is polgárjogi szerződések voltak, az NVM-mel kötött szerződések, ezeket mind felbontották, mind újra tárgyaltak, és új pozíciókat alakítottak ki. Ilyen logikával a hőoldalon is ezt meg lehetne tenni.
Hát igen, de vannak is perek ez ügyben, ugye azt is tudja.
Így van. Hát ezért mondtam azt, hogy nyilván ez nem konyult, de például el tudom azt képzelni, hogyha itt néhány évvel ezelőtt a hőoldalon, a termelői hőoldalon voltak hatósági árak, és ugye a hatósági ár mindig azt jelenti, hogy maximált ár, tehát azt nem lehet meghaladni, hogy vizsgálja felül ezt is a Magyar Energiahivatal. Hát ha mi kimenő árainkat felülvizsgálja, akkor a 60-70%-os költségeinket kitevő input árakat is felül kellene vizsgálni. Ez egyébként benn van a jogszabályban ez a lehetőség. Mi most pont azt követeljük, és emiatt próbálunk hangoskodni, hogy ez történjen is meg. És ahol részletesen korrektül van minden elrendezve ott rendben, ahol nem, ahol ott meg találjunk ki valami új rendszert. Tehát az nem lehet, hogy mindenki köszöni jól van, a távhőt meg mindenki szígya nyomorgatja, és ez nem mi miattunk fontos, hanem a fogyasztóink miatt. Mert azért azt is látni kell, hogyha ez a távhőrendszer bedől, mondjuk egy leválási hullám alapján, a leválást nem lehet végigcsinálni, annak katasztrofális következményei lesznek, több százezer lakás marad fűtetlenül Magyarországon. Tehát a folyamatot nem lehet visszaállítani, csak hatalmas, az én becsléseim szerint, vagy számításaim szerint 15-60 milliárdos éves költséggel, amit valakinek be kell tenni a rendszerbe, mondjuk az államnak, tartható fönn azon a szinten, hiszen gondolja el, hogy az állandó költségek sokkal kevesebb fogyasztóra oszlanak meg. Egyre drágább lesz, ez egyre jobban indukálja a leválást. Ha ez bekövetkezik, akkor bedőlnek a kapcsolterővek is, az őket finanszírozó bankok is. Tehát most nem akarom túl dramatizálni, de hát egy hasonló jelenség előállhat itt is, mint ami ma történt a pénzügyi világban. És én azt gondolom, hogy a jogok vagy a döntéshozóknak ez felelőssége, hogy ezeket a hangokat meghallják, és készüljünk fel, és tegyünk meg mindent. A szakma el tudja mondani, hogy mit kellene tenni, csak ideig nem nagyon hallgattak ránk.
Energiainfo. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Ez volt az Energiainfo, az energiaipari hírek elemzését folytatjuk a jövő héten hétfőn este, ugyanitt, ugyanebben az időben. Tartsanak velünk akkor is, a szerkesztőt, Hlavai Rihárdot hallották. Minden jót!